Kincsó. Dávid a légjáró segélyével sok világát felfedezte már az ismeretlen földnek, de egyet mégsem ismert ki egészen. Azon világ az, amelyet 7000 év óta tanulmányoznak a történetírók, Mózestől kezdve Gibbonig és a látnokok, Homértól kezdve Shakespeareig, mégsem ismertek ki. Ez az asszony szív világa. Ide nem segít az aerodromon. Azt hitte Dávid, amikor Rozalit olyan forrón átölelte, és a rég elfeledett csókokkal ismét elhalmozzá, hogy már most abban az ismeretlen világban helyre van állítva a béke. Óbe nagyon csalódott. Mikor egyszer a féltékenység fantáziája felhevül, annak a déli bábja egész nap dolgozik. Megkap egy kaktuszkórót a láthatáron, és csinál belőle egy pálva erdőt, tükröt tart a tiszta égre, és mutogat benne városokat, még sehol nem léteznek. Rozali imádta férjét, és ez a bálványozásig menő szerelem adta neki azt a rossz tanácsot, hogy Severusnak levelet írjon, mikor megtudta, hogy annak Oroszországba kell utazni, és ott maradni bizonytalan időkig. A féltés lelke látnak. Rozalinak megsúgta valami, hogy Severusnak azért kell most az otthonból eltávoznia, mert Kincsóról fecsegett Rozali előtt. Rozali tehát ezt írta Severusnak. Uram, ha tud ön még valamit Kincsóról, tudassa velem. Nekem mindent kell tudnom. Az engem nagy dologra fog elhatározni. Severus lelkületére ez a levél nagy hatással volt. A féltő nők, a megsebzett szívek bosszúállásai, világtörténeti sarkpontok. Severus maga részére magyarázta kedvezően a levél végszavait, s jövendő nagy veszélyek spóráit fogadta be azzal lelkébe, amik egy napon rettentő termést fognak adni, pedig hát rosszul értelmezte azt. Amire a fájó szívű nő készen volt, az nem a bosszúállás, annál magasabb kín az halálvágy. Rozali arra gondolt, hogy ha Dávid Isten akar lenni, akkor ő se legyen ember többé, majd lesz szellem. Meg tud halni. Ő is el tudja cserélni férjét egy fekete vőlegénnyel, de az nem a néger, hanem a halál. És aztán két ilyen egymással összeforrott lélek, mint Dávid és Rozali, annyira együtt él már, hogy egymás gondolatait gondolja. Amikor távol vannak, akkor is olyan közel vannak, hogy egymás kezét megfoghatják. Hasztalan a mosoly, a derült kedv Rozali arcán, Dávid csak azt olvassa a mosolygó vonásokból, hogy a nő arra gondol, vajon mit csinálnak Kincsóban. Hasztalan Dávid visszatért gyöngétsége, atyai örömei. Rozali még akkor is azt olvassa ki szemeiből, mint ő nejét gyermekei csókolja, vajon mit csinálnak Kincsóban. S jól eltalálják mind a ketten, mind arról gondolkoznak. Dávid pedig mindent elkövet, hogy Rozali nyugalmát visszaszerezze. Mellette van éjjel és nappal csupán, a délelőtti órákat tölti szokás szerint hivatalában, a nagy hexagon igazgatósági palotájában. És ott valószínűleg elég komoly dolgai lehetnek, miután Severus távolléte alatt annak a szakmáját is ő kormányozza. Csak hogy az asszonyok, akik gyanakodnak, számítani is tudnak. Dávid azt mondta Rozalinak, minden nap itt leszek veled, mondom. És nála ez a szó az eskünél erősebb. Meg is tartotta azt, de azt nem mondta, és az alatt soha Kincsóba nem megyek. Pedig Kincsó csak 38 hosszúsági foknyi távolban fekszik otthontól, és Dávid repülőgépe 19 fokot halad egy óra alatt. Két óra oda, két óra vissza. Minden nap játszhatja Kincsóban azt az Istent, akit a nők imádnak, és itthon nem tudhat felőle senki semmit. És a nők sejtelme profécia. Azon három hónap alatt, mi Severus eltávozása óta letelt, Dávid 12-szer járta meg az utat Kincsóba, amiről nem szólt senkinek, amit eltitkolt neje elől, csak pár órai ott időzés véget. Ez időt lopta nejétől, lopta hazája közügyeitől, lopta erős fogadásától. És mégsem volt tolvaj, áruló, hitszegő. Mert az, ami Kincsóban van, Drágább az élet minden boldogságánál, drágább a nőnél és gyermekeknél, drágább a becsületnél. Na de hát mi lehet ilyen rettenetes kincse az ismeretlen földnek? Azt megtudjuk rögtön. A kínaiak nevezték azt Kincseónak, a tübetiek Pamírnak, a mongolok Ladakh országnak, és mindannyira nézve a mesék birodalma volt az. A kínai ős történetíró óta több tudós foglalkozott e megközelíthetetlen országról szállongó hagyományok összeszedésével. Mindannyi onnan indult ki, hogy egyszer valamikor volt az ismeretlen országnak összeköttetése a külvilággal, hanem egy nagy földindulás eltemette a kijárott völgyeit, és azóta el van zárva a Kincseó minden világtól. Jobban elrejtve, mint volt Amerika az óceán által Kolumbusz előtt, amikor létezéséről csak kartágói Hannó regély és az izlandi cethalászok hagyományai meséltek, éppen így mesélnek a Kincseóról, a Pamirról, a Ladakh országról, és ezt is egy egész világelem rejti magában, mely járhatatlanabb, mint a tenger, a sziklák világa. 30 hosszúsági fok és 20 délöv határozza a területet, melyet a sziklavilág Ázsia közepén elfoglal. Mintha egész Francia, Németország, Magyarország és Ausztria az aldunai tartományokkal együtt egyetlen perctömb keleg volna. Nem hegylánc, de hegyláncok torladéka. Egyik hegygerinc a másikon keresztül fektetve, örök hófette csúcsokkal, miközt a Davalagirit tartották a föld legmagasabb bércének, kétszerte nagyobb volt a Kárpát-hegy Lomnici csúcsánál. És már a múlt században elveszíti a Davalagiri királyi rangját. Everest a Himalája csúcsai között még magasabb hegyet talált, és a Mount Everest sem volt a legmagasabb hegy a világon, túl rajta Tibettől északnak még magasabb hegyóriások emelkednek, de már azokat nem lehet megközelíteni. Egy sziklavilág van ott, mely akkora, mint fél Európa, s mi van rajta belül, azt nem tudja ember. Ázsia két legnagyobb folyama, ez ismeretlen hegyvilágból ered, a Jangtse-kiang és a Huanghó. De mikor ezek már az ember járta vidékbe alászakadnak, száz öles zuhatagokban omolva alá egymásra fekvő sziklafalak között, akkor már azok kinőtt nagy folyamok. Mely vidékeket jártak be addig, míg így megnőttek, mely mellékfolyamokat vettek fel magukba a fensíkok völgyeiből, hol pihentek meg nagy tavak alakjában minőpartokat mostak tán termékenyítő áradással? Arról nem tud senki. Három hatalmas nagy nemzet hatol előre Ázsia belseje felé. Mindegyiknél hatalom és kultúra. Délfelől az angol foglal nyomot nyom után, gazdagsága, gépei, szívós ereje meghódítják számára a sivatagot, de e hegyek előtt meg kell állania, ezek nem eresztik odább sem távirdáit, sem vasútait, sem tudós kutatóit. Keletről a kínai tartja magát a hegyvilág urának, s a krónikáiban őrzi a hagyományokat, amik szerint még összeköttetése volt annak belsejével, és mutogatja a nagy alagutat, amelyet Xió császár kezdett el furatni a Fang hegyen keresztül, hogy újra megtalálja az eltakart országot, ahol a kutióni szelíd tigrisek laknak, amiket házőrző kutyák helyett használnak, ahol a Peci gyümölcs terem áldás az inség idején, ahol a Paping hegy éjjel világít, mint a hold, s még a rajta lakó pókok és kígyók is fénylenek a sötétben, hol a Hajang hegy folyamában halak teremnek, négy ússzány helyett négy lábbal ellátva, hol a Huangcioja állat lakik, mely télen hal, nyáron madár, hol a vízi tehenek kijönnek a tavakból az igazi tehenekkel tülekedni, hol a honani repülő tekenős békák a hegyormokon hallatják zivatar hirdető füttyentéseiket, hol a Xantengi sejembogarak kész kelmévé szövik sejemszálaikat, hol a Huanfok kieni szarvas emberek föld alatti városokat építenek, és a Fe Xe Fenevad, melynek emberfeje van, emberhúsra vadászik, hol a tyúkok toll helyett gyapjút hordanak. És a lúva madárral az emberek halakat fogatnak, hol a vasdisznók tenyésznek, mik megtámadóik ellen hegyes sertéket fegyvergyanánt felborzolják, ahol a napmadár a csodaszép Fung Huang, melynek képét a kínai császárok címerükben viselik, élő testben található még fészket rak és költ, hol a szucsuáni páviánok az erdőkben az asszonyokra leskelődnek, akik iránt emberi vágyakat éreznek, rettentő hibridum, ha sikerre vezetne, s ha már a páviánok így, hát még az emberek maguk. Holott fel van jegyezve, hogy a kínai császárok sok száz év előtt a Yangkeufui hölgyeket vásárolták arany és gyöngy értéken, és azokból telt ki környezetük, kik közül a ciamcáják, a felolvasó írástudó hölgyek, a tatujánák, az éneklők és táncosnők, a sziaták pedig a konyhaművészet és csemegetár felügyelői voltak. És mindezektől egy nagy földrengés egyszerre elzárta a mennyei birodalmat. Kijárás ez országból csak a két folyam medrében van, zuhatag ellen úszni ki tud, még a hal sem. Észak felől végre a nagy orosz nemzet fogja körül érc karjaival a sziklavilágot. Századok óta nyomul előre, meghódítva mindent, ami pusztaság sivatag vadon. Kozák, kirgiz, baskír, turkomán hordái beszáguldják a hajdani mongol birodalom minden országát, és áldást és civilizációt hordanak magukkal. A kozák portyázók nyomán megtelepül az orosz birodalom száműzötteinek népe, s a szabad szellem mártírjai új hazát alkotnak a sivatagból, s amint ekevasaikkal előbbre tolják a kenyérteremtő világot, szívós jellemük, rideg erkölcseik, keresztjén vallásuk, jóltevő világként árad el a letarolt keleten. A hódítóknál még egy nyommal előbbre járnak a tudásszomj bajnokai, a felfedező tudósok angol, kínai, orosz egyaránt. A legutolsó tereptől még egy láthatárnyira le vannak tűzve a hegytetőkön a tudós hegymászók jellobogói. És még aztán van egy emberosztály, mely előtte jár a tudományos utazóknak is, a civilizált népek elátkozottai, a rablók, a gonosztevők, kiket Anglia az afganisztáni fegyintézetekbe száműzött, kiket Oroszország az urali bányák, a koliváni huták méreglevegője közé elzárt, a flipampámok, kiket Kína a Fanghegyi alagút törésére kényszerít, s akik aztán egy-egy zivataros éjjel rekeszeikből kitörnek, őreiket legyilkolják, és aztán menekülnek még mélyebben a hegyek labirintjai közé. Az angol bagnó rabok nehéz vasakkal lábaikon, míg bokáikon örökké gyógyíthatatlan sebeket törnek, az orosz elítéltek felhasított orcimpákkal, s a kínai flipampámok levágott fülekkel, s ott azután lesznek belőlük gonoszság miatt a legrosszabb és leggonoszabb rémek, mint a rabló turkománi volt, mint az emberevő fekse állat maga. Némelyikor aztán egy-egy ilyen kóbor gonosztevő kifáradva a természet és emberiség ellen folytatott küzdelemben visszatér börtönéhez és könyörög elhagyott láncaiért. Még az ilyen visszatérő gonosztevő martalóc is kincs a tudományra nézve. Tapasztalatai új adatok, mik a föld ismét gazdagítják. De még a bagnó rabok, a kergetett gyilkosok a hasított orral és a fülvesztett flipampámok sem jutottak el odáig soha, ahol a Kincseu országa kezdődik. Európai tudósok pedig éghajlati összevetésekből arra a megállapodásra jutottak, hogy az egész Kincseu létezése alapjában mese. A Kokonor, Küen és Himalája hegyek által összeszorított világrész emberi lakhely nem lehet. Ott öröktél uralkodik, ott minden tenyészet lehetetlen. Egyszer aztán jött valami új felfedezés, ami ezt az állítást határozottan megcáfolta. A kínai kormány aranymosói a Yangtze-kiang partján egy nevezetes találmányra akadtak. Ez egy vízi építmény roncsa volt. Sajátszerű alkotás. Hasonlít a hajóhoz is, a malomhoz is. Alkatrészei bambuszból és rotangból vannak. Belsejében egy készülék fogaskerekekkel, korongokkal, amiknek feladata úgy látszik két kemény fatörzset egymáshoz dörzsölni, amik aztán valami közéjük hulló növény magvait őrölik liszté. Ez a mag három szegletű, a tengerinél apróbb, vörös színű, egész épp szemeket találtak még a hengerek közé szorulva. És különösen a hajó fenékből haránt lefelé menő vékony bambuszcsövek üregeiben. Kétségtelen volt, hogy ennek a roncsnak a zuhatagon keresztül kellett ide jutni, először azért, mert ilyen alkotású malom az egész kínai birodalomban nincs, másodszor azért, mert a bambusz és rotang 10 napi járásra nem terem, az már dél-kínai növény, és fölfelé a malom nem úszhatott, és végre, mivel ezt a háromszögletű lisztes növénymagot senki sem ismeri. E lelet nagy zajt ütött a tudományos világban. A talált növénymagokat a világ minden kertészei iparkodtak csírázásra bírni, hogy megtudják, minő növény támad azokból, de az a mag, amint a csiráját levegő érte, egyszerre elhalt. Végre egy kínai tudós rájött, hogy hiszen ez az a mesés peci növény magja, amely csak a víz fenekén tenyészik. Megkísérték aztán vízbe elültetni, ott kikelt és kifejlett növényt tenyésztett. Most jöttek azután rá, hogy mi volt az a megtalált roncs. Az nem csak malom volt, hanem egyúttal vetőgép is, mégpedig sarvető. A hosszú haránt bambuszcsövek hivatása volt a vízfenékbe lerakni az újvetés magvait. De ezzel a felfedezéssel aztán még bonyolódottabbá lett a talány. Ha ez a roncs a Jancsekiang forrásától jött, akkor azokon a hegyeken belül valahol olyan égai viszonyoknak kell lenni, amik mellett a bambusz és a rotang erdőszámra díszlő növény lehet. Talán egy védett, mély hegyöbölnek. És azon a vidéken már annyira jutottak a bellakó népek, hogy a víz fenekét is bevetik lisztermő növényekkel. Az először is igen kifejlődött műveltségi állapotokat árul el. Másodszor pedig az, hogy ott a népesség annyira túl van már szaporodva, hogy a termő szárazföld nem képes eltartani, és minthogy körülzárt sziklavilágából sem erre ki nem mehet, kénytelen a víz fenekét is kenyér alá mivelni, és úgy látszik, hogy jó sikerrel a peci növény magja hasonló lisztet ád a súlyoméhoz és a gesztenyéhez. Ennek nem árt az aszály, fagy és jégeső, mindig terem. A Kincseu tartomány létezése tehát nem mese. Ott emberek laknak, mégpedig gondolkodó, szorgalmas, munkás emberek. Kár, hogy azokat a betűket, amik a roncs bejáratának küszöbére fel voltak róva, senki sem tudta elolvasni, pedig az egész világ minden régésze összefutott a találgatásukra. Nem hasonlítottak azok semmi eddig ismeretes írásjegyekhez. Egyszer egy magyar tudós is megtekintette ugyane betűket a Pekingi Múzeumban, de azt sem mondta, hogy értene hozzájuk. Az pedig Tatrangi Dávid volt, és ő az első tekintetre ráismert a betűjelekre, mik a csíkszeredai templom felirattal azonosak. Az Ószékely Hun jegyek azok. A küszöb egyik fáján ez állt. Bungor Ba Foroga. A másikon ez. Isten Lád Armán Nebánd. Aki ott eltemetve lakik, az az ős magyar nemzet. És Tatrangi Dávidnak volt elég önuralma, mikor ezt felfedezte, komor arccal fordulni el a drága jelektől, és azt mondani a körülállóknak, nem tudtam meg semmit. Tatrangi Dávid e naptól kezdve erős kitartással kezdett hozzá a Kincseu ország felfedezéséhez. Az eszme szülemlésekor azt hitte, hogy ez gyors és könnyű munka lesz. Megvan az útmutató, a sárga folyam, mely a roncsot Kincseuból idáig hozta, és megvan az aerodromon, mely a folyamóriás zuhatagi mentében is megtalálta az utat. És mégis évekig nem boldogult e vállalatával. Legelső akadálya volt a felkutandó tér iszonytató terjedelme. Több mint 40 000 négyszög mérföldet tesz ki az a hegyvilág, amit a Himalája, Kokonor, Hindukus, Karakoram és Kuen-Lun hegyei határolnak körül. E hegytömeg 10 000-ről 28 000 lábnyi magasra torlaszodik fel, és az aerodromon már E magaslaton felül alig emelkedhetik, még pár ezer lábnyira, mert ott fenn a légkör nagyon ritka, a lég villanyossága enyésző félben, ellenben a hegycsúcsok kristálodja zavarólag hat a repülőgép villanykészülékére. Emiatt a léghajós nagy látkört nem szerezhet magának. És ami elátkörbe esik is, annak háromnegyedét a hegyormok takarják, csak azt vehetik ki, ami éppen alatta van. És az sem mindig. Forró napokon a hegygőz Höhenrauch fekszik a bércvilágon, különösen a kelet-indus zsangálok tájékán, és ez a mély völgyeket olyan tartós homályba burkolja, hogy felülről semmit sem lehet bennük megkülönböztetni, a léghajós kénytelen leszállni a völgybe, ha meg akarja tudni, hogy mi lakik ott. És újra felszállni a hiú kutatás után, és más völgyöblöt keresni. Máskor meg 5-6000 négyszögmérföldnyi területet hetekig eltakarva tart az alantjáró felhőréteg, és a légjáró tehetetlenné válik a felhőszőnyeg miatt, melybe, ha leszáll, könnyen összezúzódhatik. Akárhányszor megeshetett a kutatón, hogy elrepült a keresett hely felett anélkül, hogy sejtett volna belőle vagy felőle valamit. Azután a kalauz folyam is cserben hagyta. A Jancsekiang Eszikla országban még egy oly hosszú tekervényes utat fut meg, minő az egész Tisza eredetétől a torkolatáig. Néhol megáll tónak, másutt meg két ölre összeszorult szűk hegyszoros medrében vágtat viharsebességgel. Egyszer aztán egészen eltűnik. A vulkáni rombolás egy hegyláncot döntött föléje, és most annak a düledékei közül rohan alá a folyam. Mikor aztán Dávid az útban álló hegygerincen túlemelkedik, már nem látja a sárga folyam folytatását sehol. Az egy hosszú szikla alagútban tűnt el, melynek elég magassággal kell bírni, hogy padbaján az elhozott malomépület össze nem morzsolódott. Hanem az aerodromon, ez alagúton csak ugyan nem mehet fölfelé. A múlt században vállalkozó angol hajósok a kínai kormány segélyével csak a Poyang tóig bírtak a folyamon előhatolni és annak térképét fölvenni. Betung kapitány Wuchangig mehetett csak. A nappal nem mutat egyebet Tatrangi előtt, mint egymást váltó bérceket, havasokat, jéghegyeket, jégmezőket, és aztán mély sötét völgyeket, miknek fenekén hegyfolyamok tajtékzó kígyói tekergőznek alá. Néhol egy-egy folt cédrus erdőt a völgyekben gyakran rátalál Dávid azokra a sajátszerű fákra, miket Jabagére név alatt ismerünk. Ezek nem fölfelé, hanem földszint nőnek, hosszában a földhöz lapulva. Egyedüli lakója rideg éghajlatnak. Míg ugyanazon hegyek túlsó oldalán gyönyörű erdők terülnek el a Deodora fenyőből, és 2000 lábnyival alattabb a fensíkon már kelet-indiai növényzet díszlik. Tatrangi végre az éjszakához folyamodott, ahol emberek laknak ott este, tűz szokott égni. Ha nappal eltakarja őket a hegygőz, éjjel el fogja árulni a tűzhelyek világa, ezentúl éjjel járt a felfedező útra. Egyszer aztán megtalálta, amit keresett. Éjfél után, amikor lassú repüléssel haladt éjszak felé, egy alant széttároló völgyben egyszerre egy csoport fényt pillantott meg, melyek egymástól látszólag csekély távolban a lapály ezüst ködein átviláglottak, távolabb a fénycsoportozattól egy magasra fellövelő láng tört elő. Az ott egy város, gondolá Dávid. Éjfél után, ami ember lakta helyen világít, az csak utcai lámpa lehet. Tehát előhaladt kultúra városa, amely már világított utcákat ismer. Az a magasra lobogó fény pedig valami gyár kéménye. Itt civilizáció van, hom. Dávid hevült agyában tarka képei pezsegtek a feltalált ősfaj közé leszállás ábrándjainak. A hajó üvegfalát kalapáccsal döngetve messze elringó harangszóval adott jelt a völgy lakóinak, és hívé már, hogy az álmaikból ébredezők hogy bámulják az égből alászálló szárnyas gépet, mely világít, mint a csillagfény. És hogy borulnak le majd arcra a férfi előtt, ki hozzájuk a mennyekből száll alá, és minő lesz az imádat örömkitörése majd, midőn ez idegen égi vándort tulajdon azon a nyelven hallják hozzájuk szólni, melyen istenükhöz szoktak beszélni. mámorító gondolat, Istennek lenni. Ezért a mámorért meg kellett neki lakolnia. A merésztetnek jutalma szokott lenni, de a kevéségnek büntetése. És Dávid szívét e percben emberen túljáró kevéség töltötte el. Isten csak egy embert alkotott, és ő azt hitte magáról, hogy most egy egész nemzetet teremt. Meglett a bűnhődése érte. Amint a fénycsoporthoz olyan közelre szállt, hogy távcsövével kiveheti annak környékét, akkor látta, hogy az nem város alatta, hanem egy szikláktól szaggatott hómező, és azok a fénygócok ott a hómező közepet nem lámpák, hanem tűzkutak. Ott a földből feltörő nafta ég, és körüle hóvilág. És az a magasra feltörő lobogvány nem gyárkémény tüze, hanem egy nafta volkán. Süveg alakú jégcsúcs közepéből lövel fel magasra a földolaj, az világít olyan messzire. Érdekes tünemény nevezetes tanulmánya természetbúvárra nézve. De mikor az egészen mást keresett itten. Nem a csoda teljes tűzkutakat, nem a mesés nafta volkánt, hanem mindennapi utcákat, prózai gyárkéményt. Dávid oda irányzál légjáróját a nafta volkán fölé, hogy, mint szokása magasból letekinthessen annak látványába. A volkán tűz nem árt az ő gépének. Mikor aztán éppen felette libegett a fellövelő nafta lángoszlopnak, egyszerre megszűnt a repülőgépe működni, a szárnyai összecsapódtak felül, és többé szét nem váltak. A gép a légből alázuhant, mint a lelőtt sas. Ó, felfedeztem, kiállt a Dávid öntudatlan örömmel. A titkot, mely a gép repülését lehetleníti, amiért apám elment a túlvilágra, íme megtaláltam. A gép közé csapódó nafta megszünteti a dörzslapok érintkezését, és azzal megszakad a villanyfolyam. Hanem a fölfedezésének most már nem sok hasznát vette, mert megbénított gépe egyenesen és sebes rohammal csapott alá a volkánra. Még annyi lélek jelenléte volt Dávidnak, hogy a kormány felemelésével a függélyes esést harántossá változtassa, különben belesik a volkán gyomrába, így a gép a hegy oldalára esett, és aztán a cukorsüveg alakú síma meredek jéggulán sebesen szánkázott alá, míg egyszer aztán belefúródott egy hómezőbe. Dávid csak a hómezőt fedő jégkéreg ropogását hallá, és aztán egyszerre körül lett fogva a föld alatti sötétséggel. Ki tudja, hány ölnyi mélyen fúrta be magát az izzó külfalú gép a völgyet betöltő hótömegbe. Most azután el volt temetve elevenem, és vele együtt titkai, nagy tervei, mind eltemetve, egy soha más által fel nem fedezendő világ legelhagyatottabb sírjába, és mindazt, amit megtudott, sohasem fogja elmondhatni senkinek. Kiszámíthatá, hogy mi vár most itt rá? A hajó ajtaját a hótömeg miatt kinyitnia lehetetlen. Az egyik szellentyű, mely a hajó felfelé fordult végén van, nyitva marad ugyan, de azon keresztül sem fog több légzésre alkalmas levegőt kaphatni, mint amennyivel a hajó ásta kút tele van. Annak a fenekén ő maga a szénenny termelő tömeg, mely folytó légsúlyánál fogva az üreg fenekét megtölti, és neki abban pár nap alatt okvetlenül meg kell fulladnia. És ha kiszabadíthatná is magát a hajóból, hogy hogyan menekülhetnek ki az önásta mély sírból. A hófal enged, abban nem lehet megkapaszkodni. De talán az izzó gép esésekor képződött a hóüreg falain valami jégréteg, abba lyukakat lehetne vágni, és úgy lassanként felkapaszkodni a felszínig. De hát azután, a gép nélkül, mely a hótömeg alatt fekszik, hogy mehet innen tovább? És hová? Mi világ van itt? Van-e itt egyáltalán élet? És mégsem akarta magát elhagyni. Megkísértett egy nehéz munkát. Eszközei közt volt egy gyémánthegyű üvegmetszőkés. Azzal hozzáfogott a hajó szabadon álló falán egy akkora darab kikerekítéséhez, amekkorán maga kiférhetett. Hiszen nyomorultabb eszközzel is ástak már rést menekülni vágyó rabok öles börtönök falán keresztül. Csak hogy neki nem volt elég ideje ezt kivinni. A hajó üvegfala két végén két ujnyi vastag, és azt átreszelni egy gyémánt heggyel nagyobb küzdelem, mintha öles, trahit falat ásnak ki egy tört patkó darabbal. 6 órai munka után annyira kifáradt, hogy nem bírt tovább dolgozni, és ha lefeküdt a hajó alsó végébe pihenni, ott a romlott lég folytotta mellét. 12 óra múlva lemondott a menekülésről. Ereje fogytán volt, feje elkábult. Érzi, hogy meg kell fulladnia. És mégsem akarta magát megadni a csúf halálnak. Érzi, hogy azzal, ami az ő szívében lakik, meghalni nem szabad. Nyakkendőjével karjain keresztül odaköti magát a felső szellentyűhöz, ahol legtovább érheti ajkát valami éltető láng. Aztán nem sokára egyik érzéke a másik után halt el. Először tagjai lettek érzéketlenné, de még látta maga fölött a halavány világot a mély hótárnak kereknyílásán át. Azután a látás is elhagyta, de még hallott valami olyan hangot, mintha a szíve mázsányi erővel dobogna a keblében, azután, mintha sírban feküdnék, és a vakondokok kaparnák koporsója födelét. Azután a hallást is elveszíté, de még eszmélt. Tudta, hogy hol van, mi történt vele, és tudta azt, hogy most meg fog halni. És aztán elveszti az eszméletét is. Talán ez már átmenet az életből a halálba. Otthon járt, feleségével beszélt. Gyermekeit megcsókolgatta, azután elment a székelyföldre. Utoljára úszott valami fényben, mintha millió és millió ismerős arc ragyogó, mind, mint a csillag, mosolyogna reá és beszélne hozzá. És ő azt mind értené, és egyszerre látna mély titkokat, mik az égi tejutakba, a csillag kötfoltokba vannak rejtve, és érezne valami megnevezhetetlen gyönyört, amely nem emberi idegek kéjelgése többé. Ez már talán a halál. Nagysokára ismét egy éles sajgás, minő a jéghideg lég érintése visszaidézte a túlvilágon járó lelket. Valami tompa fejzúgás, fülcsengés után úgy tetszik Dávidnak, mintha szavakat hallana embersusogást. Mellett tágulni kezdett, nagyot lélegzett, és erre egy női hang az öröm csengő rezgésével kiállta fel mellette. Él! És ez szót, mint az erdőben a fuvalatot a fák zúgta odább valami. Ekkor fölnyitá szemét, ugyanaz a hang kiáltá. Lát! Dávid ajkai megnyíltak, a földi fájdalom egészen elállta idegeit. Ó, az olyan fájdalmas lehet megválni a túlvilágtól és visszajönni a földi életre. Az a női hang most halkan rebegé. Szól! Tán atyától vett akkor búcsút Dávid, vagy Istenéhez szólt ajkai, ez igét rebegték, atyám. És arra egyszerre megzendült körülötte ezernyi ezer ajakról e szó, atyám. Széttekintett. Körülötte ifjú hajadonok álltak fejükön koszorúval, rajtok túl ősszakálú férfiak fehér subákban, hosszú, négyszögű botokkal, miken írásjegyek voltak végig róva. De ez a három szó egyszerre visszaadott életet, eszméletet a tetszhalottnak. E három rövid, egytagú ige magyarul volt mondva. Ez az ős magyar nemzet hazája, és akik ott körülállják a tetszhalottat, azok az ifjú Alirumnák, a tűzisten szolgálói és a sellők, a vízisten papné és a firénék, a földisten fehér cselédei, és azok a férfiak ott, a táltosok, gyulák és garaboncok, az ős isten papjai. És azok a tűzkutak, az az öröklángú naftavolkán az ő oltáraik, és az a szertartás itt a Zomotor, a feltámadó tetszhalott tiszteletének ünnepe az, ahogy az ős magyar hagyományok fenntarták emlékeiket, ahogy az dívott még a keresztény királyok idejében is, amíg azok a pogány emlékeket tűzzel, vassal el nem irtották. Itt a keresett ős magyar nemzet. De hogy jött az ide? Hogy van az most itt? E nagy kérdésre megfelelnek az ő sokszázados krónikái, amik sok ideig együtt folynak az elszakadt magyarokéval. Az Attila hagyomány az elvált Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Ganács, Csabacsingyula, Borotalma, Géza Csopán, Bulcsú, Karabó vezérek története, Béla, Keve, Kadisa, Kádár, Edömér, Bungor, Uzád, Bojta, Rétel, Álmos, Előtt, Kund, Tas, Huba, Töhötön vezérek elszakadása az ősnemzettől. Az ifjak, kik még akkor deli hősök voltak, Árpád, Zabolcs, Gyula, Kund, Lehel, Vérbölcs, Örs, és a 108 törzs, mely velük együtt indult el Attila örökét elfoglalni. Itt azután külön válik az egy nép két nemzetének története. Mindig volt a magyar népben két párt, egyik a béke, a másik a harc pártja. Már Attila és Buda története megörökíti a két párt küzdelmét. Attila akarata győzött, lett győzelmének gyümölcse egy fényes szakasz a világtörténetben, de azért mégiscsak Buda neve maradt fenn örökül. A fiú, kit emős lángszülő álmáért álmosnak neveztek, kivezette a harcvágyó népet az ős pusztákról, és otthon maradt rapson vezérrel a békeszerető faj. Ennek az őshazának nem voltak földtani határai, nomád nép lakta föld volt, az miként még ma is a Volga és az Urál folyók között. A 13. század közepetáján, amikor IV. Béla király uralkodott Magyarországon, három magyar dominikánus szerzetes elindult felkeresni az őshazában hátramaradott rokon nemzetet. A három közül csak egy jutott el odáig, Julián, az megtalálta az ős nemzetet, beszélt vezéreikkel, azok tudatták vele, hogy kelet felől milyen óriási vész közeledik Európa felé, Genghis Khan milliónyi hordái megosztoztak a világ fölött, és indulnak keletnek, délnek elpusztítani a mívelt népeket. Ők sürgeték Júliánt, hogy sietve térjen elszakadt testvéreik országába vissza, és hirdesse közöttük, hogy most kell meghordozni a véres kardot, mert nagyobb ellenség jön rájuk, mint volt hajdan a kazár és besenyő. Julián vissza is jött, és tudósításának lapjait a magyar történelemben, mint hiteles adatokat őrzik. Hogy a mongol vérfürdő hogy árasztá el Magyarországot azután Béla király alatt, az megvan írva. Hanem hogy az ős magyar nemzetből mi lett, azt nem tudja meg soha senki. Pedig hiszen az eltávozott 108 családon túl, még ott maradt az ős hazában 92 család, csak nem annyi nép, mint az eltávozottaké. És ha annyi népet kiirtottak volna, valami nyoma csak maradt volna a nagy romlásnak. Egy kunhalom, csontokkal, érc emlékekkel tömve. Vagy elhurcolta volna őket a győztes magával, mint rabszolgákat, ahogy elhordta a többit, és a kerekvilágon valahol maradt volna fenn egy falu, egy aul, egy szállás, mely a magyar nyelvet tartogatta volna, mint ahogy fennmaradt az Amur pusztáin 86 külön nemzet, melynek saját nyelve van, mely mással össze nem olvad, és némelyiknek a száma alig megy már át az ezeresbe. Ezek között meg kellene találni a magyar ajk népét is, ha azt is magával sodorta volna a mongol áradat, mint a többit. De azokat nem ragadta magával. Tana volt az akkori volgavidéki magyar nép vezére. Ez így okoskodott. Ha Kublai Kán 500 ezer mongol lovasát itt bevárjuk, azok bennünket bizony levágnak. Ha futni akarunk előlük, mi nekünk kell az előttünk álló népeket megrohannunk, és akkor vagy mi vágjuk le azokat, vagy azok minket. Kublai Kán 500 ezer harcosa pedig még mindig a hátunkon lesz. Tehát kikerüljük őket. Ha ők jönnek keletről nyugatnak, mi megyünk nyugatról keletnek. A bölcs tanavezér számítása igen egyszerű volt, és természetes. Háta mögött az Aráltó. A nomád törzsek ménesei csordái Etó partjáig szoktak terjeszkedni, és a törzs vezérei gyakran hírül hozzák, amióta a pusztát lakták, hogy az Aráltónak szokása némely évben egészen eltűnni. Hiszen Magyarországon is megtörtént az az utóbbi 10 év alatt, hogy a fertőtava egészen kiszáradt. A medrét birtokba vették, felszántották, épületekkel, gyárakkal beépítették. Az utóbbi években aztán megint előjött a tó, újra megtelt, és most a gyárak kéményein ungok, békák kuruttyolnak. Hanem az Aráltó a fertőhöz képest valódi tenger. És mégis el szokott tűnni egy-egy évben, és akkor fűterem a helyén. Tanevezér messzelátó bölcs volt, nem elégedett meg azzal, amit tudott, az okát kereste, és rájött, hogy az aráltó olyankor szokott kiszáradni, mikor a két nagy tápláló folyam, az oxus és a karassó medrét megváltoztatva másfelé veszi irányát, és valamerre a kizilkumi pusztában eltéved. Ha azt a maga bolondságától megteheti a két nagy folyam, akkor még inkább megteheti, ha emberi ész segít rajta. Tanavezér nekiállította a népét a két folyam torkolatait kövekkel elrekeszteté. Álmedreit kiásatta, fordulóit iránytévesztő sarkantyúkkal megtörette, és azzal mind a két folyam ahelyett, hogy az aráltóba szakadt volna, nekizúdult a pusztának, melyet hosszában fog körül, mint kettős vécsánc, a harmadik erőd az aráltó maga. De minden erődnél jobb oltalom a mocsár, azon nem tudnak Kublai Kán lovas hordái keresztül törni. Vízisten védi a maga népét. Most aztán mind a két oldalon védett út állt előttünk. Egész fel a Bolordák hegyekig, ide a hegyországba akarta elvezetni népét Tanavezér, több mint 200 mérföldnyi út odáig. De ennél hosszabb útja volt álmos népének a Kárpátokig, és harcos nemzetekkel is kellett küzdeniük útközben. Tanavezér népének pedig az egész kizilkumi pusztán senki sem állt ellent, és kétfelől védte vonulásukat a két folyam minden mocsara. A mongol hordák végig robogtak az útjukat álló két mocsár mellett, és az aráltó vidéken a Volga és az Ural között nem találták már más, mint a sátorok tüzeinek a helyét. Az ősmagyarok még az áldozó halmokat is szétbontották. Nyomaikat, mint egykor az Egyiptomból menekvő zsidókét, elfedte az aráltó, amelynek sekélyeink gulyáikkal, méneseikkel átgázoltak. A kizilkumi pusztában jól rejtve voltak az alatt, míg Kublai Kán mongol hordái Európa belsejében dúltak, más táboruk pedig Indiát pusztítá. Ekkor az időt felhasználva egyszerre felkerekedtek, és gyors ügetéssel indultak meg a Karadag hegyei felé. Tanavezértől hadvezéri remeklés volt e táborjárat. Ahol Dzsingis Kán székhelye állt, Szamarkand alatt törni keresztül. És ez is természetes észjárás volt. Ha a mongolok két világrészt elárasztottak táboraikkal, akkor odahaza nincs hadseregük. És valóban úgy volt. Mikor Tanavezér félhold alakban felállított táborával megjelent Szamarkand alatt, az otthon maradt Mitráj Kán ilyetten zárkózott be előle falai közé, és a fenyegető magyar vezérnek sarcot fizetett, pénzt, kelméket, élelmiszert, marhát, tevét, és öröme nagy volt, mikor a rettentő tábort városa alól elhúzódni látta, mely ránézéssel 100 000 lovagra volt becsülhető. Hanem aztán az öröme nagy hirtelen haragra változott, amint megtudta, hogy a lovagok fele asszony volt, és a többi része is rosszul fegyverzett, hadhoz nem szokott nép, hogy ő egy menekvő hadnak fizetett most sarcot. Rögtön utánuk is indult összegyűjtött harcosaival szégyenét megtorolni. Csak hogy mire utolérte őket, már akkor azok a Karadag hegyek között voltak, és most aztán földisten védi a maga népét. Szoros utakon, hegyszakadékokon át menekült a békeszerető nép üldözői elől, elrontva az utat, betömve a hegyszorost maga mögött. S míg az üldöző az út megnyitásával vesződött, az alatt a futónép ismét egy hegybástyával odább hatolt. Így szorították őket üldözőik, mindig odább, mindig feljebb, egyre kietlenebb völgyek közé, míg egyszer a vérszomjú ellenség elől egy napjáratig tartó szűk sziklafolyoson keresztül menekültek át, melynek alig 10 öl széles talapját 3000 lábnyi magas sziklafalak szorítják közre, és utoljára átalakul a nyílt folyosó egy hosszú, hegybontó alagúttá, minő a Pausilippo folyosója, vagy az erdélyi római kapu barlangja, vagy a hírhedett Kaspié porté. Itt azután elmaradtak tőlük az üldöző mongolok, a föld alá nem volt kedvük ellenségeiket követni. Tanavezér népe pedig egy völgykebelt talált maga előtt, melyet körös körül óriási hegyek kerítettek be. Ez volt azon rejtélyes ország, amelyből Ázsia óriás folyamai erednek, a természet remeklő műhelye. A völgyekben, miket a szelektől minden oldalról szírt falak védnek, délszaki növényzet, a tea, cukornád, bambusz szabadon terem. Pálma és kenyérfa éppen úgy díszlik, mint Kelet-Indiában, azzal az áldott különbséggel, hogy hiányzanak az erdőkből az indiai zsangolák, tengő élődi növényei, a liánok nem fonnak szövevényt koronáikra, és nincsenek benne maró bogarak, mint szúnyog darázsmély e hegyek között, annál fogva énekes madár sincs, csak magevők. A buja mezőket uratlan csordái lepik a kiangoknak, apró, szelídíthető vadlovak, és a hosszú gyapjat hordó jakoknak, mikben egyesülve van a gyapjúadó jú, a teherhordó teve és a tejet húst adó tehén. A hegyoldalakon elszaporodva finomszőrű láma és teve őz, és egész csordaszámra Marco Polo máshonnan kiveszett vadjuhai. Amellett égtelen mélységektől átszaggatott völgyek, mikben rohanó folyamok szakadnak alá, amik a mélységben eltűnnek, és nem jönnek messzi napi járókig elő, míg alantabb egy-egy nagy örökké háborgó tó sejteti, hogy tán ez az eltűnt folyam gyűjtő medencéje, amiből ez újabb százöles sziklafokról omlik ismét alá. A völgyekben indiai léghőség, a magasokban örök hó jéghegyekkel, melyek költözködnek, odább csúsznak, nőnek és roskadnak, vulkánokkal, melyek folyton élnek, és naftaforrásokkal, melyek lángoló kutakat képeznek. És ember nem lakta egész vidéket. Oly szűz volt ez minden emberi lénytől, mint a Moszkitó-sziget. Elzárva minden oldalról a szomszédországoktól, egyedül a szűk hegyszakadékon hozzájárulható, nem csoda az ember létezése eonjain keresztül felfedezetlen maradt. Most megkapta ős települőit. 200 000 lélek, erőteljes, egészséges férfi, nő, gyermek, béke, szabadság és tiszta erkölcsök népe, kik közt nincsen se rabszolga, se kiváltságos úr, csupán önválasztotta vezérek, rabombánok és kádárok, kik a rendet fenntartják, és a perest oldók, kik bíráskodnak, és a pereket elintézik ős szokás, nem írott törvény szerint, kiknél nincs papírend, nincs pozitív vallás. Az Istent a nagy természet elemeiben tisztelik, a napban és az örök tüzekben, míg hegyeik közt égnek. A földben, mely szikláival védi, gyümölcseivel táplálja az ő népét. A vízben, mely örök zúgásával hirdeti az örökké való hatalmát, s a légben, mely mindennek éltet át. Alirumnáik a szüzek, kik az örök tüzeket őrzik, táltosaik, gyuláik a vének, kik a tűz áldozatot, a fehér ló áldozatot végzik. Mitológiájuk csak a természet jelenségeiből áll. Tündéreik vannak a bábabukrában, mit mi szivárványnak hívunk, a nemerében, mely a viharon nyargal, rossz szellemeket sejtenek a betegségek alatt, és nevezik azokat mirigynek, gutának, csomának. De az ördögöt nem tartják nagy tiszteletben, annak a neve csak hopcihér, jót várnak a lidérztől, őrizkednek a megrontó kiszétől és vahortul, erekjéül tartogatják a kádári kardot, mely égből esett vasból készült, a szerződés kelyhét, melybe az esküvő vezérek vérüket csorgatják, tisztán tartják a forrásokat, megcsókolják a földre esett kenyeret, csillagokat nevezik göncölnek, cséplőnek, kaszásnak, ökörhajtónak, aranytyúknak, szitásjuknak, de vallást nem csinálnak belőle. Aki akarja hinni, hiszi, aki nem hiszi, nem égetik meg érte. Aki áldozni kíván, oda mehet, aki nem kíván, otthon maradhat. Az ősökről, viselt dolgaikról, a csoda emberekről énekelnek a hegedősök, azoknak a dalait utána éneklik, és a hagyomány élő ajkakon száll, fiúról fiúra. A letelepülés első századában a Demavend vulkán utolsó kitörése egész világváltozást okozott a nagy bérc tömeg sziklái között. A messzeterjedő földrengés 50 000 mértföldnyi területet háborgatott fel. Ekkor az a sziklafolyosó és összeomlott, amelyen keresztül a Tana népe újhonába menekült, és azután az ott maradt nép számára nem volt több kijárás az ember lakta világban. hét század folyt le fölöttük, és ők be voltak-e helyre zárva, mint egy szigetre. Eleinte téjjel mézzel folyó édenkertje volt az rájuk nézve, melyben aranyidőket éltek, hanem azután, ahogy szaporodott a nép, az éden szűkülni kezdett. Pedig az áldás megjött. Minden új század csak nem megkétszerezte a népszámot, s bár szigorú erkölcseik, hitvesi hű családéletük által a túlnépesedésnek korlát volt vetve, de másfelől soha háború nem fogyasztotta a népet. Egészséges hegyi levegőjét nem kereste fel semmi járvány, idegen népekkel érintkezés által nem hurcoltak be dögvészt, nem haltak az emberek rakásra, sőt, mivel minden ember mértékletesen élt, annál nagyobb vénséget ért, együtt volt az ősapa a háznál, a dédunokákkal. A 7. században már 6 milliónyi nép élt, akkora földterületen, amekkora fél Erdély, és annak a térnek is egyharmada szikla, folyammeder és tófenék. És annak a 6 millió embernek mégis élni kellett azon a körülzárt földdarabon, mert ki nem mehetett róla. Élnie kellett abból, amit az a darab föld ad, mert kívülről nem hozhatott be magának semmit. Ez a helyzet próbálta ki aztán, hogy mire képes a szükségtől kényszerített ember. Egy nomád nép, mely senkitől nem tanulhatott semmit, mely senkitől nem kérhetett ismeretet, segélyt, tanácsot, magára hagyva, kényszerítve a vas szükség által, lassanként átalakult földművelő, iparűző néppé, és a 20. századában a keresztény időszámlálásnak egy kis országnak már nem volt egy foltja, amely mintagazdasággá át ne lett volna alakítva, és nem volt egy embere, a gyermektől kezdve az állam vezéreig, aki valami munkával ne szolgálta volna meg azt, amit a föld állt neki. Egész területük keresztül kasul volt szeldelve csatornákkal, az volt a közlekedési hálózat, és egyúttal öntözésre szolgált. A folyamok csatornák partjain álltak végig építve házaik, nem városokká összetömve, és a lépcsőzetes háztetőkön is konyhanövénytenyészet, gyümölcsvasorok szegélyeztek minden utat. A legmagasabb hegyek, mint egy mexikói Teocalli fokozatos eszkárpokra vágva rist termettek, melynek öntözését öntalálmányú vízemelő gépek végezték el. Nem volt rossz föld, nem volt futóhomok az egész országban. Mesterséges trágyával a holt agyag és a sívó fövény is televénnyé lett nemesítve. A hegyszakadékokat gátakkal elzárták, és úgy fogták fel a tavaszi vízáradásokat, az elzárt völgyeket pedig lassanként beiszapolta az ár, és lett a sziklavölgyből gyümölcstermőkert. A dúvadak minden faját kiirtották, fogyott vele az együttevő mihaszna csőcselék, hanem egy pár duc fajt megszelídítettek házi állattá, és ez pótolta náluk a kutyát. Mit nem hozhattak magukkal menekvő útjokban, hogy ugatásával el ne árulja a tábor hollétét az ellenségnek. A szelíd párducot használták vadászatra, egy génfajt, a lúvit pedig halászatra fogtak. A szükség élesítette a természetes észt. Elzárva a külvilágtól öntudatlanul is versenyt futottak azzal. Maguktól kellett mindent feltalálniuk, híd és útépítést, saját stílt az architektúrában, bányászatot, hutakezelést, kohót, embererőt, sokszorosító gépeket, saját betűikkel öntalálmányuk szerint önkészítette papírra tanultak nyomtatni, és ismereteiket rendes iskolákban közölték az ifjúsággal, szövőszéket alkalmaztak a sebes folyamár által hajtott kerék fölé, és szőttek géperővel. Volt saját időmérő gépük. Rég feltalálták, hogyan kell a naftát a föld mélyéből bambuszcsöveken át elvezetni a lakházakhoz és főzéshez, világításhoz használni. Új szövetanyagokat fedeztek fel, megremesíték a lámát, hogy gyapja finomabb lett a merino juhénál, és jakcsordáig hosszú szőre selyemként fonható lett. Csalán és posgárfajok rostja termette vászonneműiket, szabadon tenyésző sejmérek adták asszonyaikra a selyemköntöst. Voltak jeladó harangjaik, és azok számára épített magas tornyok. Üveget, porcellánt, kőedényt készítettek, mely versenyzett az európai és kínai gyártmányokkal. Már a múlt század tudósai, Darwin, Alifant, Schlagintweit feljegyezték azt a tényt, hogy a Himalája hegyvidéknek valami sajátszerű szelídítő hatása van az állati életműszerekre. Tudós Wagner a 17. században kínai írók után azt jegyzi fel, hogy amely tigrisek a kincsei hegyek között laktak, az embert nem bántják. Schlagintvejt antilopcsordákkal találkozott, melyek az utazókat egész közelre bevárták. Darwin a Himalája erdők madarairól jegyezte fel, hogy azok olyan szelídek, mint a házi állatok. Mikor az erdőben leült falatozni, a foglyok, fácsányok körül sereglették, vállaira szálltak, egy fenyőmadár éppen a csészéje szélére szállt le, és engedte magát a csészével együtt a földre letenni. Minden utazó természettudós azt tapasztalá, hogy e hegyvilágban a tyúkok, pulykák, pávák éppen úgy tenyésznek még vadon az erdőkben, mint ahogy házi baromfinak szelídültek a fácsányok, túzokok és reznekek, pompás válfajokat szaporítva. Minő varázs ez? A geodémon, az égnek, a földnek, a napnak, víznek összehatása mindenre, aminek kedélye van. Az állatra úgy, mint az emberre. Mert az ember is olyan béke szerető e vidéken. Nem viselnek itt háborút, még önmaguk közt sem verekszenek a népek, ami még nagyobb csoda. A Himalája és a Karakórum hegyek minden nemzete egy embert választ meg Istenének, és azt imádja. És e kultusznak mély értelme van. Az embertársban tisztelni az Isten képét. A láma imádók nem ölnek embert, az nekik annyi, mint Istent ölni. A kincselt lakó magyar faj is ilyen béke szerető. Már eredetileg azon ősöktől örökölte a hajlamát, akik kerülték a hadakozást. A hegyvilág elandalító varázsa megörökítette ezt bennük. A természet bűbája, a felséges ellentét a völgyek pálmavirányos öröktavasz látképe, és a rögtön előmeredő óriási havasok bálványai között mindenkire ellenállhatatlan bűverővel hat, ez lefegyverzi a nehéz indulatokat, és szeretni tanít. Aztán a kincsejő népének nincs szeszes itala. Szöllő nem honos ott, s vándormadara a hegyvilágnak nincs, mely annak magját ott elhullatta volna. A szeszgyártást nem találták föl, a savanyú lótejtől, a kumisztól undorodnak, a gabnafélekkel náluk kenyérnek, serkészítésre nem vesztegetik. És a pálmabor készítést erkölcsi fogalmaik tiltják, a lecsapott levű pálma kivész, és a gyümölcstermő fát elpusztítani náluk a földisten ellen való vétek. A hegyvilág lakói vízimádók. És az a víz meg is érdemli, hogy imádják. Olyan a Himalája és a Kokonor forrásvize, mintha a föld anyateje volna, tiszta, üdítő, lélekébresztő ital. Nem lehet vele betelni. Akik ezt isszák, részegei a józanságnak, azokra nézve undorító azon túl minden ital. Nemes ércekben, különösen aranyban gazdagok voltak az ország bércei, a kínai kormány maga is aranymosó telepeket tart, a két nagy folyam zátonyain pedig azok csak a morzsákat iszapolják odáig. Itt kifogyhatatlan erekben van még a világkormányzó érc, és darabokban elszórva is található, mint Ausztráliában. És ami aranyat, ezüstöt 200 év óta kibányáztak ez országban, azt nem vihették ki sehová, az benrekedt. Milliárdokra kell menni e nép kincsének, úgy is van. A nép minden osztálya pompát űz, gombok, csatok, láncok dolgában, amik mind ezüstből, aranyból vannak. Leányok pártáján, nők főkötőin, nyakláncain, kösöntyűin hirdeti túlszaporodását a nemes érc. A gazdagok asztalain tányérok, billikomok, kulacsok tömör drága ércből, és az ország fővárosában a naptemplomán a kupolája tiszta vert aranyból készült. Dávid felületes felszámítás szerint 2000 millióra becsülte az aranyezüst készletet, mely a kincsei rokon nép birtokában van, hiszen 800 alatt Magyarország aranyezüst termelése ezt meg is haladja, hol van hát? De ami Dávidra nézve becsesebb volt, a felfedezett ország minden kincseinél, az a nép nyelve. Tiszta, vegyületlen magyar nyelv az. Nem válfaj, nem rokon idióma, de azonos az európai magyarral, mint ahogy nemes, és azonos a székely, a csángó. Csupán a kiejtésben van valami idegenszerű. Hiányoznak belőle az európai magyar nyelven meghonosult idegen szavak, a tudományosan képzett és bevett műszavak, Azok helyett sok ősszó él benne, tárgynevek, igék, mik a magyarban, mint helységek nevei fordulnak elő. A két nemzet különben tökéletesen megértheti egymást, mint ahogy megértették az ősök Dávid szavait az első találkozáskor, és Dávid az ő beszédüket. Azok elmondák neki, hogy éppen hajnali áldozatot tartottak a tűzkutaknál, midőn megjelent az a fénylő égi csoda hegyeik felett, hangos döngésével zeng bele a magasságból. Mítoszi lény volt az előttük. Csaba vezér szárnyas tátosa. Mikor aztán a fényes alak a tűzbálvány által lesújtva aláhullott a hóhegyben, mély aknát furva esésével, a gyulák jó szavára a nép hozzáfogott az akna irányában egy tárnát ásni a hótömeg alá, hogy a leesett tündért kiszabadítsa. Így találtak rá a légjáró gépre, és kivontatták azt a szabadba, s miután nyitjára találtak, a benne aléltan fekvő férfit így hozták életre, és most imádattal várják szavait. És Dávid beszélt nekik röviden, velősen. Elmondta, hogy ő nem Isten, hanem rokon. Fia annak a testvérnemzetnek, mely álmos alatt messze földre kivándorolt. Elmondta a nép történetét, nehéz küzdelmeit, mostani sorsát. Felfedezi előttük, hogy künn a nagyvilágban mennyi új találmánya az emberi észnek segíti az embert a világ urává lenni. Azok hallgatták áhítattal a tudvágy szomjával. Mikor Dávid végül a találmányok koronáját, a légjárót mutatta be nekik, szemük láttára emelkedve fel azzal a magasba és ismét leszállva közéjük, és aztán megmagyarázta nekik, hogy ez nem földön túli csodaműve, hanem a természeti erők gépmozdító hatalma, és hogy ilyen hatalom tömérdek van, és az mind az emberi ész alattvalója, akkor az ősztáltosok nyakába borultak, és könnyezve kérték, tanítsd meg hát ezekre a mi népünket. Éppen ez volt Dávid kívánsága. Megköszönte a rokonoknak a szabadítást, azok ős szokás szerint megcsókolták a férfiak homlokát, szakállát, az áldozószüzek, az alirumnák, sellők, a firének arcát és ajkait. Ó, de ezek szűz, szent csókok voltak, s nem a kínai tudós által leírt Anaitis bálványozás, sokszorozott kémámora, ami többféle név alatt és névtelenül ismeretes volt Babilonban, Rómában, Párizsban, Szentpéterváron, a kelet minden városában. Csak a magyar és a germán fajoknál nem volt otthon soha. 12 táltos és gyula vállalkozott rá, hogy Dáviddal együtt a repülőgépben utazza végig az országot. Ez ország neve volt a bennlakóknál Kincső. Egyszerű, természetes elnevezés Kincs ő, aki hazát, kenyeret, aranyat, békességet, egészséget ad fogadott fiainak. A kínai tudósok, amíg a közlekedés fennállt ez országgal, valószínűleg e szóból csinálták a kínai Kincseut, mely náluk ismét hegyországot jelent. Megfordítva is történhetett. Mi nevezzük ezentúl Kincsőnek. Dávidot, ahol csak megjelent, mindenütt az imádat hódolatával fogadták. Nem volt nekik villanytávirdáik, a népajk adta tovább a hírt, és az mégis megelőzte jövetelét. Dávid egy egész hónapot időzött Kincsőben, és az alatt tanulmányozta a népet és az országot. A nép valóban túl volt szaporodva, és a föld a legjobb művelés mellett is csak szűken táplálhatta már lakosait. A hegylakók azonban semmi kecsegtetéssel nem voltak rábírhatók, hogy valaha más hazát keressenek. Oly tiszta lég, oly tiszta víz, oly szép havasok, oly zöld erdők nincsenek a világon sehol. Ellenben a rónák lakóinál rögtön gyújtott az eszme, más hazát keresni, hol van sok föld, olcsó föld, láthatártalan puszták, azokon megtelepülni. Amikor Dávid elmondta nekik, hogy hasonló légjáró, aminőn idejött sok ezrével van még odahaza, a rónák lakói 100 000-ével gyűltek hozzá felajánlani magukat, hogy rögtön vele mennek. Lassan a testtel, mondta nekik Dávid. A honfoglalás nem megy most olyan könnyen, mint 1000 év előtt. Minden darab földnek ura van most, és fegyverrel nem foglalnak többé földeket. A birtokot meg kell szerezni, a polgárjogot meg kell szolgálni. Elé tanulni kell mindent, ami a külvilágban életadó tudomány. Ha akartok tanulni, én adok nektek tanítókat. Az ősnép örömmel kapta fel ez ajánlatot. Az első felszólításra 200 000 ifjú 12 évestől 18-ig jegyeztette fel nevét azok sorába, kik a világ tudományát tanulni akarják. Ez bezárt országok kulcsa. És akkor kezdte el Dávid Magyarországról a néptanítókat egy mindenki előtt titokban tartott célra magához gyűjteni. Iskolamesterek és tanárok eddig hallatlan fizetések mellett szerződtettek. A feloszlatott szerzetek tagjai meghívattak egy magas misszióra, és azok mind átköltöztek Kincsőbe az új nemzedéket oktatni. Azután a technikai ismeretek gyakorlati tanítói vándoroltak oda, kik a bányászat, kőszénaknászat terén új kincsforrásokat nyitottak az országban, kik a gépekkel, gőz- és hőléghajókkal ismertették meg a népet, és megtaníták azt saját bányászta, olvasztotta érzből az újkor leviatánjainak alkotására, akik megtaníták nekik a papírkészítést és nyomdászatot, kik megismertették azt a mindennapi élet vegytanával, és végül megtaníták neki az emberi találmányok legrettenetesebbikének, a lőfegyvernek kezelését is. Az új nemzedéknek arra is készen kellett lenni, hogy fogadott hazáját keble tüzével és fegyvere tüzével vételmezze, mert annak ellensége körös körül sok, azt nem védi áthághatlan bércfal. Az új nemzedék tanult és dolgozott szorgalmasan, az új hazába vágyók serege az évek folytán felszaporodott 500 000-ra. Ezeknek az oktatása eleinte sok pénzbe került. Később a költséget megtéríté a jövedelem. Kincső ország az új nemzedék gyárainak termékeit arannyal fizette, de jöttek ismét új kiadások. Az egész nemzedéket fel kellett fegyverezni és páncélozni. Mindezen kiadások névtelenül egyedül e cím alatt Kincsőbe lettek beiktatva az otthon állam számadásaiba, és az igazgatóság és az országgyűlés megnyugodott benne évekig, hogy azok Tatrangi által jó helyre fordított beruházások. Ő pedig Hermetice elzárva tartá titkot, ami a hegyországon belül történik. Aki egyszer innen odahagyta magát vitetni, az kötelezve volt bizonyos ideig ott maradni, vissza nem jöhetett onnan, és tudósítást itthon maradt rokonainak csak hírlapi úton küldhetett, és a tudósítások egyedül az otthon világjegyekkel nyomott lapjában jelentek meg. Mikor fognak visszatérhetni mindezek? Mikor jöhet ki az egész átköltözésre kész nemzedék? Erre bizonyos választ adott a vele szerződötteknek Dávid. Abban az évben, mely az otthon városa alapításától tizedik. Tudta jól, hogy ez lesz a válságos év, melyben az ármány még egyszer megkísérti majd felfordítani fejtetőre a világot, és felülkerekíteni bűnt, butaságot, erőszakot. Az otthon alapításának tizedik éve nyitja meg Kincső ércfalait. Az alatt az új nemzedék tanul, gyakorolja magát, mívelődik, dolgozik, pénzt gyűjt, azt gyümölcsözteti, állami rendhez szokik, egy társasággá tömörül össze, hogy mikor a hívó óra üt, mint egy óriás léphessen a világ közepébe, tetőtől talpig felkészülten, betanultan, gazdagom. Az új nemzedék az észszerű hitet is felveszi az alatt, szabadon, a hierarchia rendszerétől menten, ahogy azt a szeretet Istene magyarázta meg az emberi szívnek, és vallása egységes. Se nem katolikus, se nem protestáns, se nem zsidó. A szeretet vallása az, nincsen hitvillongás. És amíg ezek lassan végbe mennek, mint a korálszigetek emelkedése, az alatt künn a nagyvilágban nem sejti a mozgalmat senki. A légjárók hajósait Tatranginak adott eskü kötelezi nem szólni semmit Kincső titkairól senkinek, még a feleségnek sem. Ugyanezen fogadás köti viszont Dávidot is velük szemben. És Dávid megszokta tartani fogadását, pedig Rozali szemei nedvesek voltak. Rozali arcai hervadtak, kincső titka miatt, hanem azért Dávid még egy drága könnyekért sem árulta el kincső titkát, hiszen csak 2 év van már hátra. Mintegy 5 millióra mehetett a népszáma, melyet Dávid a kincső sziklaországban bezárva talált. Éppen elég nyereménynek, és nem túlságosan sok. Nagy küzdelem lett volna meghódításával, ha akár egy hosszúsági fokkal odább, akár egy szélességi fokkal lejjebb telepedik le a vántortörzs, amott a kínai, emitt a kelet-indiai nép közé kerül. Akár egyik, akár másik szokásait vette volna el, képtelen erőfeszítésbe került volna az európai műveltség számára való visszahódítása, a buddhizmus, lámaizmus, a sámán és brahmin hit ágazatok, a dervisek, kamfétapapok, boncok és lámák fanatizmusa kiírthatatlan. A vallásos fogalmakon alapult kasztrendszer az újkor uralkodó demokrata irányzatának úgy áll ellent, mint az indus dzsangalok folyondár szövevénye az utazónak. Jó szerencse, hogy el volt zárva e népfaj minden kínai, mandzsu és indus befolyástól. Megmaradt ős eredetiségében. A magyar ősnép napimádó elemeket tisztelő volt. Bálványai nem voltak. Az elemimádástól az észszerű valláshoz könnyen átvezethető egy nép. Isten neve náluk is Isten volt. A régi hagyományok emlegettek egy hadistent is, Damászék Isten név alatt, annak már oltára sem volt sehol, de égtek a tűzhalmok, a rúna tiszteletére, kit a béke istennőjének tartottak. Rossz szellemeiket nevezték Ármánynak, Manónak, Mirigynek, Nemerének, de nem féltek tőlük. A viharnak lisztet szórtak a szemébe engesztelésül, és ha nem szűnt, dühöngeni kést haigáltak bele, hogy elvágják a szárnyát. Nem nagyon féltek az ördögtől. Voltak hagyományainak a vízi hüvelvényről, a fanyövő, vasgyúró, óriásoktól, hüveltnyi pilinkóról, de azok nem emelkedtek a népmesék mondakörén túl a mítosz magaslatáig. Áldoztak a kutaknál, forrásoknál, a tűzkutaknál, tűzhányóknál, és áldozattevő papjaikat nevezték gyuláknak, táltosoknak, de ezek nem emelkedtek a közönséges emberek rangján túl, és az ünnepnapokon kívül csak úgy folytatták a szántás vetést, kézi munkát, mint más halandó. Az elemek papnéi, az alirumnák, sellők, firénék, ha férhez mentek, megszűntek a szertartásokban részt venni, és csak vénségükre, mikor arcuk összetöpörödött, szemeik megveresedtek, emelkedtek ismét a kisze, kokós, bűbájos hírébe. Az is inkább tréfás elnevezés volt, mint komoly. A magyar faj nem volt a fanatizmus betege soha. Társadalmi rendjükben nem volt sem úr, sem rabszolga. Egyenlő volt minden ember és szabad ura tetteinek. Minden elöljárójukat szabadon választották, rabombánokat, kik a székek rendjét fenntarták, a perestoldókat, kik igazságot szolgáltattak, a kádárokat, kik a belbékét fenntartották, és a horkászokat, kik a közadót beszedték, és a közszükségletre felozták. Végre a hét vezért magát, és a hét vezér a Tana családból eredő fejedelmet kiválasztása napján megtette a napvágást az égből esett karddal. Vezérválasztáskor még dívott a szokás, hogy a vezérek karjaikat megszúrva vérüket egy közös áldozó kejbe csorgatták, és ez volt az eskü pecsétje. Amikor egy fejedelem elvénült, elméjében meggyengült, és látta azt, hogy népének nem használhat többé, ön akaratából leszállt a trónját képező pajzsról, elbújdosott a Kokonorhegy örökzöld erdejei közé, nem jött többé vissza. A táltosok hírül adták a népnek, hogy Damászek Isten magához szólítá fejedelmet, és a vezérek választottak a Tana törzsből új, fiatal, életerős fejedelmet. Ez egyszerű szokások mellett könnyű volt az újkor civilizáló fogalmait meghonosítani. Nem volt ellenállás sehol. A gőzgép, a villany, a távirda, a nyomda, a repülőgép ellenállhatatlan apostolai az új evangéliumnak. Előre látható volt, hogy két évtized minden erőszakos parancsszó nélkül átidomítja az egész ősnemzetet, és az idő haladtával a két külön szakadt testvérnemzet egymással újra elegyülni fog. Mind a kettő kölcsön adandja egymásnak jó tulajdonait, lesz belőle egy érckolosz, mely egyik lábával Európa, másikkal Ázsia közepén foglalva állást fejével a mulandóság gőzkörén túlemelkedik. Ez érckoloszt látta maga előtt Dávid valahányszor az otthon és kincső közötti légiutat végigmérte légjárója szárnyaival. Nem csoda, ha a fényes bálványképtől nem látta a magában epedő asszony egyre halaványuló képét.